Szép napot Kapuvárnak a Rába Köz Rádiót hallják, Németh D. Lászlóval, a Kapuvár 1956 című könyv szerzőjével beszélgetek. Egy előző interjúba eljutottunk addig, hogy Kapuvárra is elért a forradalom híre, és itt is zajlottak az események. November 4-én azonban bevonultak a szovjet csapatok. Hogy érte ezt Kapuvárt?
Köszöntöm a rádió hallgatókat. Igazándiból Kapuváron ugye október 26-án döntötték le a szobrokat. Aztán a következő nagy esemény, ami több embert megmozgatott, ez a november 1-i Hősök napi megemlékezés volt, ahol Nagy Kálmán tanár úr mondott egy szép szónoklatot. A háttérben pedig felálltak mindenütt a munkástanácsok az üzemekben, illetve a nemzeti bizottságok a községek élén, és megszervezték a közellátást, ez volt az egyik feladat, a másik a közrendnek a megőrzése. Ide tartozott a fegyverek begyűjtése, gondoljanak bele, 10 évvel vagyunk a háború után, szinte nem volt olyan család, akinél ne lett volna egy pisztoly vagy puska valahol otthon hátul a fészerbe, és ezt persze mindenki tudta. És bizony-bizony Kapuváron néha az indulatok azok jobban is elszabadultak volna, hogyha nem azok az emberek vannak a fegyveres testületeknek az élén, akik ott voltak. Azért szaladok kicsit előre az időben, mert beszélnem kell mondjuk Szabó Lászlóról, aki az akkori fertődi hadkiegészítő parancsnokságnak volt a főhadnagya, és az október 26-i napon, amikor a nagygyűlés volt, ő is itt volt, és ő is beszélt a néphez. Tehát innentől kezdve nyugodhattak meg a kapuváriak, hogy a katonosság az nem fog rájuk támadni, sőt a hadkiegészítő parancsnokságról ő szedte le a vörös csillagot, és ahogyan a korabeli tanúk elmesélték, onnantól kezdve a parancsnokság elé járt mindenki rádiót hallgatni, mert ott kitették az ablakba, és hallgatták a Szabad Európa rádiót. Tehát ilyen formán a katonaságtól nem kellett a magyar katonaságtól tartania se a kapuváriaknak, se a később ideérkező majdani disszidenseknek, és a határzártól sem kellett különösképpen félni, mivel már szeptemberben, sőt már azelőtt júliusban olyan fotókat közöltek, hogy bontják le a határzárat, nyílik meg a határ, Magyarország nyit Ausztria irányába. November 2-án van az időpont, amikor tudjuk azt, hogy szovjet tankok vonulnak fel erre megyénkbe is, és előbb Győrnek a keleti határait zárják le. November 3-án a nyugati határait is lezárják, november 4-én bemennek Győrbe ezek a szovjet tankok, és november 4-én megérkeznek Kapuvárra is a szovjet tankok. Ugye november 4-e az, amikor Nagy Imre kétségbe esett üzenetet küld a rádión keresztül, a magyarok felé csapataink harcban állnak, és innentől kezdve Magyarország minden pici településén tudják, hogy a szovjet invázió megkezdődött. A november 4-ének a dél körül vagyunk valamikor, amikor Kapuvárra is megérkezik az első szovjet tank. Ez szembeáll a rendőrség épületével, és a lövegcsövét ráirányozza a rendőrségre. A parancsnok pedig követeli, hogy jöjjön ki elé a rendőrkapitány. A rendőrkapitány akkor a nép megbízásából Pap Miklós. Pap Miklós kiáll a lövegcső elé, és jelzi, hogy ő itt a rendőrkapitány, és ő felelős a rendőr. Mire a elmondás szerint azt kérdi tőle a szovjet parancsnok, hogy ugye nem várt minket, mire Pap Miklós azt válaszolja, hogy ugye az angolokat várta, mire Pap Miklós azt válaszolja, hogy nem az angolokat vártam, de magukat se vártam. Egy mosoly a Muszkának az arcán, és Pap Miklóst hazaküldi, és mondja neki, hogy többet ne jöjjön be. Ez a november 4-én, még azt tudjuk, hogy a következő napokban megérkezik még egy tank Kapuvárra, ez beáll a Spigli sarokra, a közepére, és a lövegcsövét azt hol a jelenlegi katolikus iskolára, ez volt ugye a Kapuvári Nemzeti Tanácsnak a központja, hol pedig a presszóra, itt a Roni Pékséggel szemben most lebontott épület helyén egykor álló presszóról beszélünk, hol pedig a presszóra irányozza. Hát, mert hogy mi történik ekkor éppenséggel a presszóban? Azt Pályer Gyuláni elbeszélése alapján tudom én, hogy ott már október 24-én, 25-én megindul a főként budapesti, ahogy ő mondja, szép ruhás embereknek az érkezése a városba, akik információk hiány vannak. Őket faggatják a presszóban arról, hogy mit tudnak arról, hogy ki most a miniszterelnök, Kádár-e már a miniszterelnök, Nagy Imre a miniszterelnök, egyáltalán milyen hírek vannak. Az első hullám azért azt mondjuk ki, nem azok jöttek október 23-án, 24-én, akik oly nagyon örültek a szabadságharc győzelmének, hanem azok jöttek, akik épp tartottak azoktól a forradalmároktól, akik átvették október 23, 24-én, 25-én a hatalmat Budapesten. Tehát miniszteriális uraságok érkeznek, akik féltik a bőrüket, ők az elsők. Aztán nagyon rövid idő alatt sokszorosára duzzad az a létszám, aki megérkezik a presszóba síró kisgyerekekkel, és felkészülve arra, hogy új életet kezdjenek valahol nyugaton. Hát ahogy Pályer Gyuláné mesélte, azt mondja, hogy folyamat az asztalokat, a székeket tolták össze, hogy a kisgyerekek legalább le tudjanak feküdni. Csermely Laci bácsi, aki akkor ott pincér volt, főzte a teát folyamatosan a gyerekeknek, hogy legalább teát tudjanak adni, mert hogy a presszónak az akkori főnöke fogta a kasszát, és október 26-27-én Ausztriába ment. Hát hogyan lehetett Ausztriába menni? Pomonynál csináltak egy fahidat, és a Vöröskeresztes szállítmányok azon érkeztek meg Kapuvára, erről fotók is vannak. Még egyszer fölbukkan ez a fahid, az akkori kórház igazgató az egyszer mentőautóval menekül ki Ausztriába, így viszont mentőautó nélkül marad a kapuvári járás. Úgyhogy tudjuk azt, hogy ezen a fahidon keresztül hozzák be Jobb doktorral, Fodor Miklós kettesben hozza haza ezt a mentőautót, hogy legyen itt is mentőorvosi ellátás Kapuváron. Kezdetben a határt nem őrzik. A fertődi tüzérek már október végén kérdik a parancsnokukat, hogy ő nekik most mi lesz a feladatuk, de a Cafidombi meg a Hansági mindhárom határőr őrsön gyakorlatilag vagy tanástalanok a határőrök, ez a kisebbik százalékuk, vagy pedig már ők maguk is diszidáltak. Tehát nincs ki őrizze a határt. November 4-én érkezik meg ide az első szovjet katonai egység, aztán utána olyan 8-a, 9-e, 10-e körül jönnek az oroszok. Azt tudjuk, hogy egy Szokolov nevezetű ezredes vezeti őket, és ők ott a Kistolgyfa major fölötti kendergyárba kvartélyozzák be magukat. A kendergyáriak akkoriban 140-en dolgoznak a kendergyárba, le is teszik a munkát, mert azt mondják, hogy innentől kezdve ez olyan baleset veszélyes, hogy csak na hát itt oroszok jönnek, mennek. Az oroszok viszont nem igen értik, hogy ez a sok-sok ember miért jön-megy. Ugyanis november 4-e, de főleg 8-a, 10-e után óriási számban érkeznek meg a leendő diszidensek ide Kapuvára. A gazdasági kisvasút ugye még áll, és erre a gazdasági kisvasútra szállnak át a főállomáson, és ezzel indulnak föl a Hanságba. Kotróhajók vannak fönn ekkor a főcsatornán, ezeken a kotróhajókon keresztül át lehet kelni a túlpartra, és csónakok is várják őket, amik átviszik őket a túlpartra. Azt tudjuk, hogy nagyjából egy olyan december elejéig az oroszok egyszerűen nem tudják, hogy mi a helyzet, miért. November 4-ével ugye ők a munkásokkal akarnak tárgyalni, és a munkásokkal, akikkel tárgyalni tudnak, azok a helyben most megalakult munkástanácsok és a munkástanácsi vezetők, és őket el is fogadják hiteles vezetőiként a dolgozó népnek, és ezek a munkástanácsok is teszik tovább a dolgukat, immáron a szovjet katonákkal megerősítve, és ugye ez történészi forrásokból világos, hogy Kádár még ebben az időszakban is vacillál, hogy mi legyen tovább, vigye tovább ezt a forradalmat, de hát ezt az oroszok elég rövid időn belül elmondják neki, hogy miért ő került hatalomra, és mi az ára annak, hogy őt hatalomra segítették. Tehát a szovjet katonák egy darabig tűrik azt, hogy ez a sok ember megy át a határon, aztán úgy december körül egyre jobban zár a határ. Gyakorlatilag karácsony az az utolsó időpont, amikor még aránylag békésen, egy hosszú séta után, nagy tél van, át lehet kelni, többnyire környékbéli szervezők segítségével a határon. December közepétől, karácsonytól viszont ez már egyre nehezebbé válik. Ahogyan az akkor presszóba dolgozó Pályer Gyulánéra én már hivatkoztam, ő mondja azt, hogy karácsonyra gyakorlatilag a presszóból eltűntek a legények, és már csak az öregek jártak oda fröccsözni, olyan szinten kiürült a város. Egy adat, ami most nagy hirtelen eszembe jut, a gimnázium akkori 68 levelező hallgatójából 33 marad meg a következő évfolyamra. A gimnazisták közül is nagy létszámba mennek ki a fiatalok nyugatra. Tehát igenis a város is megsínli magát a disszidálást. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy akik ismerik a környéket, például Gosztola Árpád, Kapuvári Géza, a Kapuvári Nemzeti Tanácsnak az elnöke október 28-án disszidál, innentől kezdve gyakorlatilag egy hármas tanács veszi átvező szerepét, aztán majd később december után Gosztola Árpád. Ő például február 10-én hagyja el az országot, tehát még akkor is jönnek és szöknek át a határa, nyilván akkor már lényegesen nehezebb.
Mennyire volt a kapuváriak segítsége önzetlen ezekben az időkben?
Hogyha az a kérdés, hogy Kapuvár történetének szép vagy nem szép fejezete a disszidálóknak az átsegítése. Ugye, hogyha átmegyünk a határon, a mosontartsaiak, andaújak ezt egyértelműen az ő humanitárius akciójukként élik meg, amikor ők segítő jobbot nyújtottak a Magyarországról, a diktatúrából menekülőknek. Nyilvánvalóan, hogy itt nagyon sokan voltak azok, akik emberszeretetből segítettek, de nagyon sokan voltak azok is, akik gyakorlatilag embercsempészként és pénzért segítették át a határon ezeket a messziről érkezett embereket. A későbbi periratokban egyébként többször felbukkan az, hogy többeket megvádolnak a kapuvári 56-os sok közül is azzal, hogy a későbbiekben pedig az embercsempészeket segítették pénzért, vagy nem pénzért. Ezt nyilván ők, vagy a hozzátartozók tudnák elmondani, meg valami én ebbe különösebb kutatásokat nem végeztem. Az minden esetre tény, hogy a határ az olyan január közepe körül zárul, és onnantól kezdve már nagyon nagy helyismeret szükségeltetik ahhoz, hogy valaki átjusson. Hányan jutottak át itt a határon, és miért itt mentek át olyan sokan a határon? Nagyon népszerű volt Hegyeshalom környéke, Kőszeg környéke, sőt az akkori Jugoszláviában is nagyon sokan disszidáltak. Viszont miután felálltak a határőrizeti szervek, igaz, hogy egy hosszú séta után, de még mindig Kapuvár térsége tűnt a legbiztonságosabbnak. Tehát ez a november vége, december, november közepe volt a forduló, amikor még nagyobb létszámba kezdtek erre üzenleni azok, akik nyugaton képzelték el a jövőjüket. Az akkori osztrák számlálások alapján 200 ezer magyar hagyta el az országot akkor itt Kapuváron és a andói mosontartsói híd környékén, amit aztán később az oroszok felrobbantottak, és akkor már csak éjszaka lehetett szökni ennek a hídnak a pillérein, illetve gerendáin keresztül.
Bővebben kíváncsi az 56-os eseményekre, az a könyvedből megtudhatja ezeket. Elérhető még valahol?
Ez így van, elég sok konkrétum, nevek, időpontok szerepelnek benne. Igen, a Kapukom irodájában főtér 2, itt meg megvásárolható ez a Kapuvár 1956 című könyv.
Köszönöm szépen.
A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.